Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy részt vehetek ezen a jubileumi konferencián. Egy nagyon csöppet kakukktojásnak érzem magamat, mert ugye a konferencia megnevezése, hogy 50 év a tudomány szolgálatában, én meg, ha nem is 50-40 évet az iparban szolgáltam, ezért azt gondolom, hogy ki lehet egészíteni a mai konferencia címét, hogy Szaki 50 év a tudomány és a gazdaság szolgálatában. Én az elmúlt 40 év alatt majdnem folyamatosan különböző területeken kapcsolatban álltam a Szakival, néhány év kivételével, és az előadásomban néhány érdekesebb témát szeretnék csak úgy fölvillantani, hogy mivel is foglalkoztunk mi közösen, és a gyakorlati életben, a gazdaságban ez hogyan jelent meg, vagy hogyan lehetett felhasználni. Legelőször egy csöpp nosztalgia az Ikauszos együttműködés. Én 74-ben kezdtem el dolgozni az Ikauszban technológiai fejlesztéssel, és már rögtön az elején egy-két év alatt rájöttem, hogyha én automatizálni akarok, vagy folyamatot fejleszteni akarok, vagy új technológiákat akarok bevezetni, akkor ehhez a Szaki kell feltétlenül. És megismerkedtem a Szakival, és ténylegesen olyan kiemelkedő személyiségekkel, mint például Hatmanul, és elkezdtünk közösen dolgozni. Elkezdtünk közösen dolgozni az ENCI vezérlésű gépeken, akkor kezdtük el bevezetni. Elkezdtük a robotokat kialakítani, bár elsősorban ugye a pneumatika volt a Szakiban a robot területen a kimondottan kiemelkedő, és eljutottunk odáig, hogy hát az összes fő technológiai folyamatokat sikerült legalább mintaszinten robotozni, és az anyagmozgatást, a festést, a hegesztést, a felületkezelést, a szerelést, és megcéloztuk a következő nagy lépésként a CAD-CAM rendszereknek a kialakítását, hogy eljussunk abba elképzelt korba, hogy amikor megtervezünk a képernyőn az autóbusznak egy alkatrészét, onnantól kezdve automatikusan legyártsuk a sajtószerszámot, ami előállítja az identikus dolgokat. És ebben a rendszerben nagyon fontos volt, hogy a magyar szoftver, a magyar tudás mellett még magyar gépeket is próbáltunk használni, persze nem a CAD részen, mert az még embargós volt. És mielőtt eljöttem az Ikauszból, megcéloztuk a rugalmas, nagy, integrált rendszereknek a kialakítását, ahol azt képzeltük el, hogy szemben a korábbi MEV automatizálással egy rugalmasan kialakított automatizált sorokon rakjuk össze majd az új bosszokat, az új családot, és leszünk így versenyképesek. Egy-két dolog ebből megvalósult, tehát messze nem annyi, amennyit az ember szeretett volna. Ugye ennek két oka volt, a kisebbik oka az, hogy én elmentem az Ikausztól, a nagyobbik oka az, hogy az Ikauszt néhány év múlva csődbe ment ugye a rendszerváltás környékén. Itt részem egy néhány éves kihagyás történt a Szakival való kapcsolatok területén, elsősorban azért, mert a Suzuki akkor még nem nagyon foglalkozott a kutatásfejlesztési kérdésekkel, és amikor átkerültem a Knorr Bremseyhez, akkor indult meg ismételten a kapcsolat. Ugye természetesen a Knorr esetében Palkovics professzor úr, államtitkár úr most ugye jelenlegi pozíciójában volt az egyik indító személyiségű, ugye még gyorsabban gondolkozik, mint ahogyan beszél, és rögtön azt mondta, hogy nekünk együtt kell működnünk azokon a területeken, ami az ő fő specialitása volt, ez pedig a jármű stabilitása, a jármű vezérlés, de, és minek utána a példák, azok mind inkább a fejlesztési dolgokról szólnak, azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak fejlesztési témákban dolgoztunk mi együtt a Szakival, hanem a gyártás napi problémáival is nagyon sokszor foglalkoztunk és oldottuk meg. Többek előtt ismert lehet, hogy ez év márciusában fölavattuk az új gyárat, és az új gyárnak a belső struktúráját, a folyamatok fejlesztését, azoknak a kialakítását is a Szakival közösen alakítottuk ki, vagy, hogy más példát is mondjak, a Szaki egyik dolgozója, Helm Laci, nem látom itt, nem jó egészségnek körvend, volt az, aki bennünket, knorosokat kiképezett arra, hogy mi is az a pneumatika, hogyan is kell azt kezelni, hogyan is kell azt számítani, hogyan lehet vele dolgozni. A kutatásfejlesztési területen mi számtalan projektben dolgoztunk együtt, A számtalan projektből én hármat szeretnék kiemelni. A legelsőt azt valamikor 1996 tájt találtuk, hogy Bokor professzor, hogy mosolyog. Ugye az volt az elképzelésünk, hogy olyan járművet kell kialakítani, amely megismeri, hogy hol halad, megismeri az út szélét, megismeri, hogy előtte van valamilyen jármű, és ennek alapján információt ad arra, hogy ne hagyja el a jármű a sávot, hogy ne álljon meg, és ne fusson neki az előtte levő berendezésnek. Ugye elméletileg ez akkor talán már olyan viszonylag egyszerűnek hangzott, hogy a Vámos professzorúnak a alakfelismerési szoftverei már nagyon jól működtek, de az életben ez a feladat nagyságrenden nehezebb, hiszen ha végig gondoljuk, ugye a kocsi gyorsan megy, 140 km-es sebességgel. Az útfestések azok olyanok, amilyenek. Van tél, van nyár, van eső, van hó, van éjjel, van nappal. És mindezt, ugye a mi fő feltételünk az volt, ipari körülmények között kell megoldani, tehát egy olyan kamerát kell oda rakni, egy olyan szoftvert és egy olyan hardvert, ami megfizethető, amiért a kedves vevő hajlandó annyi pénzt adni. Mert azt tudjuk, hogy a tudósok mindent meg tudnak oldani, bármi áron. De amit az ipar követel, az már sokkal nehezebb. És azt kell mondjam, hogy összességében mi nagyon elégedettek voltunk ezen fejlesztésnek az eredményével, és itt lehet is látni, hogy hogyan nézett ki egy mintarendszerünk. Tehát látszik, hogy a vezető elengedi a kormányt, megy az országúton, és megpróbálja elhagyni a sávot, és kicsit durván ugyan, mert ugye ott egyszerűen egy ilyen aszimmetrikus fékezés történt, a jármű visszakerül az eredeti pályára. Tehát egy nagyon fontos gyakorlati kérdést meg tudtunk oldani, be tudtunk mutatni az életben, hogy igen, ez működik, a sávelhagyás detektálható nagyon különböző viszonyok között, és ennek alapján a jármű visszairányítható az eredeti területen. A következő nagyon érdekes kérdés, amivel közösen foglalkoztunk, ez a flotta menedzsment. De mielőtt a flotta menedzsmentet megemlíteném, az egyik legnagyobb, legszíres körűbb együttműködés, ahol a tudomány, az ipar, a nagyvállalatok és a kisvállalatok együttműködtek, vagy együttműködnek ma is, ez az Egyetemi Jármű és Jármű Irányítási Tudásközpont. Itt az volt a célkitűzés, hogy néhány nagy multinacionális vállalat, néhány kisvállalat, elsősorban innovatív kisvállalat, a megfelelő hatóság, aki szabályozza a dolgokat, az egyetem és az egyetemi akadémiai kutatóintézetek együttesen dolgozzanak, és hozzanak létre egy olyan közös tudásbázist a fejlesztések alapján, amiből mindenki a saját területén tud profitálni. A nagyvállalat új terméket fog kapni, a kisvállalat esetleg egy spin-off vállalkozást hoz létre, az egyetemnek pedig bővül a tudásbázisa, a kutatóintézetnek bővül a tudásbázisa. Itt megint Bokor professzort kell kiemelnem, aki ennek a szervezetnek a létrehozásában kiemelkedő szerepet töltött be, de Kevicki akadémikus úr szintén nagyon ott volt a kormánynál, és ügyelt arra, hogy a működés, a munka ne a porcnak szülessen. Voltak természetesen tanulmányok, voltak érdekes dolgok, de az eredménynek egy prototípusban, egy mintában meg kellett jelennie. Az egyik ilyen kiemelt feladatunk, vagy feladat volt ezen belül az úgynevezett flotta menedzsment, ahol a NKFP finanszírozásával, az akadémiával, tehát a STAKI-val, a Mi Egyetemmel, Norbemzével és az Országos Rendőrfőkapitánysággal közösen elhatároztuk, hogy kialakítjuk a flotta menedzsment rendszert. Ugye abban az időben nagyon egyre fontosabbá vált az, hogy a flottákat gazdaságosan üzemeltetni kell, de még nem voltak kialakult rendszerek. Külön-külön az elemek valamilyen formában működtek, tehát már beszéltünk akkor, hogy jármű pozíciót meg lehet határozni, az amerikaiak feloldották a titkosítást, és már 10 méter vagy 5 méter pontossággal lehetett megmondani, hogy hol található a jármű. Kezdtünk beszélgetni nagyfelbontású térképekről, beszéltünk arról, hogy a járművekre egyre több az elektronika, tehát online adatok vannak, beszéltünk távdiagnosztikáról, járműbiztonsági kérdésekről. Volt egy nagy vita, hogy a vontató vagy a pótkocsinak kell az irányító szerepet adnia. Ha pótkocsi, akkor föl kell készülni, hogy egy pótkocsi hónapokon vagy heteken keresztül áram nélkül maradt, tehát ennek ellenére működnie kell. Ugye kellett útvonaltervezésben gondolkozni, útvonal optimalizálásban, ami még a mai napon nem működik Magyarországon. A humán faktor, járművezetők értékelés, és természetesen üzemeltetési funkciók, tahográf, fuvargazdaságossági elemzése. A két legérdekesebb téma, amivel foglalkoztunk, vagy minden téma nagyon érdekes volt, ugye ez a GPS, ahol egyszerűen nem az volt a helyzet, hogy önmagában pontosan állapítsuk meg, hogy hol van a jármű, meg hogyha ne adj Isten, megszakad az adás, akkor próbáljunk valamilyen előrenézést biztosítani, hanem a GPS-t összekapcsolva a térképpel nagyon sok olyan dolgot tudunk előrejelzni, ami enélkül megoldhatatlan. Tehát például egy jármű közeledik egy éles kanyarhoz, amit a vezető még nem lát, de már kellene, hogy fékezzen. Ha tudja, hogy hol van, ha a kanyar térképen jól található, akkor időben meg tudja kezdeni a fékezést. Ezáltal elkerül egy olyan esetet, hogy neki megy, mint például ugye most volt ez a autós baleset, hogy átvágott a körforgalmon, nem vette észre egy körforgalomban. Vagy a másik ilyen kérdés, hogy a GPS segítségével, hogy a három dimenzióban tudjuk megalapítani a járműnek a helyzetét, hogyha tartósan fölfelé megy, vagy lefelé megy, a váltó menedzsment ezt tudomásul veszi, és ennek megfelelően kapcsolja föl és le a váltókat. Tehát millió dolgot láttunk már akkor, hogy ki lehet használni, hogyha megfelelő térkép van, és megfelelő pontossággal, és ezt fel tudjuk dolgozni. Természetesen nagyon fontos a fedélzeti biztonsággal kapcsolatos adatok. Itt már visszakapcsolunk egy kicsit a sáv elhagyásra, hogy lefagyott-e az útvonal, hogy milyen a tapadási tényező. Akkor nagyon fontos téma volt például a potyautas felismerése, mert a fuvarozók rendkívül nagy büntetést fizettek a csalagút bejáratánál, hogyha kiderült, hogy, vagy a komperőt, ha kiderült, hogy illegális határátkelést próbáltak meg. És természetesen nagyon fontos volt az országon áthaladó veszélyes áruknak a nyilvántartása. A legfontosabb tényező természetesen mindig az ember, és az egyik ilyen része a vizsgálatunknak az volt, hogy hát állapítsuk meg, hogy a sofőr hogyan vezet, balesetmentesen, mert nem gyakran aktiválja az ABS-t, ritkán van vészfékezés, nem gyakran aktiválja az ISP-t, és így tovább. De hát gazdaságosan, értelmesen és biztonságosan vezet, és mi azt is felajánlottuk, hogy a digitális tahográf, ami egyébként egy nagyon drága dolog, helyett a meglévő adatok alapján ugyanazt tudjuk biztosítani, tehát jelentős költségmegtakarítást tudunk elérni. A rendszer természetesen a saját elektronikánkra és az alkalmazott érzékelőkre épült fel. Ezek a legfontosabb elemei, amiket felhasználtunk. A kommunikáció természetesen a GPS-re és a GSM-mel történt, és azt gondoljuk, hogy nagyon sikeres volt a fejlesztés, mert megmutatta azt, hogy egy ilyen flotta menedzsmentet gazdaságosan, hasznosan üzemeltetni is lehet. A flotta menedzsmentet egyébként annak a fejlesztési eredményeit nagyon sok helyen el tudtuk adni, és nagyon sok más projektben felhasználtuk, de azt kell, hogy mondjam, hogy Knorron belül mi annyira megelőztük a korunkat, hogy a vezetőség úgy döntött, hogy ebből még nem lehet csinálni semmit, és ezért itt befejeztük a projektet, de azt gondolom a gondolatok előremutatása az nagyon jellemző. A legutolsó nagy közös projektünk a TAGDAS, ahol megpróbáltuk nem csak az intelligens vezetés segítő elemeket fejleszteni, hanem integrálni, és egy haszonjárműves környezetben olyan járművet létrehozni, amely több szempont alapján már sokkal intelligensebben tud vezetni, mint korábban. Ezek a kérdések, amiket mi is itt vizsgáltunk, egyik oldalon elméleti síkon már ismertek voltak, meg bizonyos felső prémium kategóriás járművek alkalmaznak ilyen, például a Mercedes, de más dolog egy vészfékezés, egy alacsony súlypontú személygépkocsinál, csinál, és más dolog egy pótkocsival felszerelt 40 tonnás szerelvénynél, ahol arra is kell vigyelni, hogy nehogy kitörjön a jármű, hogy ne csapja agyon az előtte haladó szemét vagy személygépkocsit. A legelső nagy feladat volt itt a kormányzási beavatkozás, egyik oldal annak a biztosítása, hogy alulkormányozni vagy felülkormányozni a kormányt egy ilyen segédnyomatékkal a vezető kívánata vagy tudása vagy akarata ellenére. A másik ilyen dolog az automatikus kormányzás, ahol külső adótú segítségével biztosítjuk a kormányzást, ezzel majd visszatérek, hogy miért volt lényeges. Nagyon sokat dolgoztunk a hajtássánc, irányítási és optimalizálási rendszerén. Itt az a lényeges, hogy van Magyarországon egy KKV, ami ebben rendkívül erős, és ezt a tudását nemzetközileg is fel tudja használni, és fel is használja, és a mi projektünkben is olyan automatikusan vezélt mechanikus sebességváltó kialakítására került sor, ami nagyon jó hatékonysággal működik. Ugye a váltóvezérés területén nagy vita volt éveken keresztül, hogy hidromechanikus váltókat használjunk, vagy mechanikus váltókat automatizálással. Az élet és a tudomány bizonyította, ez az utolsó, az utóbbi az a jó megoldás. Megcsináltuk a felső szintű kamera alapú sávelhagyása figyelmeztető és sávtartó támogató rendszert. Azon a filmen mutattam, hogy igencsak rángatta azért azt a járművet a fék, amikor visszavezéreltük. Ez már egy nagyon magas hatékonysággal ténylegesen kereskedelemben értékesíthető rendszer. És a legelső feladatnak a másik részét is megoldottuk, az adaptív sebességtartás és az ütközés mérséklő rendszer. Ugye ütközés mérséklésről beszélünk, mert az ütközést nem akarjuk teljesen elkerülni jogi okok miatt, nem akarjuk átvenni a felelősséget a vezetőtől, de ezzel a rendszer ad egy beállíthatjuk, hogy mit tudom én, az előttünk levő kocsit 20 méter távolságban követjük, és ha hirtelen fékezik, akkor megcsináljuk az ütközés mérséklést. Ezekkel a módszerekkel próbáljuk egyébként a balesetek számát rendkívül jelentős mértékkel csökkenteni, hiszen tudjuk azt, hogy a balesetek nagy többségét az emberek okozzák, és például egy ilyen ráfutásos balesetnél néha csak az a probléma, hogy nem nyomják meg elég erőteljesen a féket, mert úgy gondolják, hogy anélkül is le fog fékezni a jármű, tehát egy vészfékezés elkerüli a balesetet. És csináltunk olyan megoldásokat, amelyekkel a kormány és a fékrendszert integráljuk. Tehát például a menetstabilizási rendszereknél mi eddig csak fékkezéssel, aszimmetrikus fékezéssel oldottuk meg a járműnek a stabilizálását. Ha ehhez hozzákapcsoljuk a kormány automatikus működtetését, akkor szintén sokat tudunk előrelépni. Statisztikát rendeztünk, illetve az oszlopban haladó járműveknek a vezérlését is sikerrel megoldottuk. Az oszlopban haladó járműveknél ugye minimum két kérdés van. Bocsánat, ezen küzdtünk. Itt kéne megnyomnom ezt. Tehát az egyik kérdés az, hogy a autópályák mennyisége korlátozott, és hogyha az autópályán nem 50 méterenként mennének a járművek, hanem 5 méterenként, akkor azt jelenteni, hogy 10-szer annyi jármű tudna végigmenni ugyanazon az autópályán. Még egyszer lejátszom, hogy elmondjam a másik részét is. A másik dolog pedig az, hogy ha 50 méter távolság van a két jármű között, a teljes légellenállás megjelenik. Ugye az üzemanyag fogyasztásnak kb. Felét adja a légellenállás. Hogyha ez a 50 méter lecsökken 2 vagy 3 méterre, a légellenállás 1/10-ére csökken le. Tehát itt megoldottuk, ez a gyakorlati példa. A legelső kocsiban ül a vezető, aki vezet, fékez, gyorsít. A másik két kocsiban biztonság kedvéért ott ül a vezető, de ők nem csinálnak semmit. Tehát ezek a vezető segítő rendszerek a jelen rendszerei. És miért mondom én ezt? A járműgyártás kutatási csúcsa ez az autonómus jármű. Tehát amikor vezető nélkül fognak a járművek közlekedni. Minden nagy járműgyártó ezen dolgozik, és bizonyos vélemények szerint 5-10 éven belül ilyen rendszer már lesz. Ugye jelen pillanatban a Google Amerikában már kifejlesztett olyan járművet, amit szabad működtetni, kiengednek az utcára szabadon, és Angliában is bejelentették, hogy néhány év múlva elkezdik a kísérleteket. Tehát azt biztosan mondhatjuk, hogy 5 év múlva olyan járművek fognak közelkedni a világban, ahol a vezető nem vezet, hanem a jármű maga megy. a szakis együttműködésekkel, meg a következővel, a Horizon 2020-nél. Mi már 15 évvel ezelőtt erre az útra léptünk. A Staki már 15 évvel, vagy 18 évvel ezelőtt megmondta, igen, tudom, véget volt, megmondta, hogy ebbe az irányba kell haladnunk. Tehát a tudomány és az ipar együttműködésével élet tudunk törni. Én azt gondolom, hogy a Staki hozzásegített és hozzá fogja segíteni az ipart ahhoz, hogy kitörési pontokat keressünk, kitörési pontokat találjunk, és a magyar gazdaság még dinamikusabban fejlődjön. Köszönöm szépen, és gratulálok a Stakinek!